Szeptember eleje óta egy sorozatban vagyunk. Ennek a sorozatnak az a címe, hogy Szövetség Istennel. Sokféle témája és sokféle igéje lesz ennek a sorozatnak, de egyetlen egy fókusza van még pedig az, hogy mit jelent az, hogy Istennel szövetségben élünk. Ma a Galácia beliekhez írt levélből fogok felolvasni a harmadik fejezetből egy hosszabb részt. Azért lesz ez most kivetítve ez a rész, mert hogy ez a rész nagyon-nagyon nehéz. És az a kérésem, az a vágyam, hogy olvassuk együtt, direkt lassan fogom olvasni ezt a részt, próbáljunk rá figyelni, bármennyire is nehéz, bármennyire is azt éreznénk talán a második mondat után már rögtön, hogy fogalmunk sincs, hol járunk, és hogy miről szól ez az ige, próbáljunk követni. Harmadik fejezetből a 6. verstől a 29. tartó verseket olvasom. Így van megírva. Ábrahám hitt Istennek, és Isten ezt számította be neki igazságul. Értsétek meg tehát, hogy akik hitből valók, azok Ábrahám fiai. Mivel pedig előre látta az írás, hogy Isten a népeket hitáltal igazítja meg, előre hirdette ezt az evangéliumot Ábrahámnak. Általad nyer áldást a föld minden népe. Eszerint a hitből valók nyernek áldást a hívő Ábrahámmal. Mert a törvény cselekedetében bízók átok alatt vannak, amint megvan írva. Átkozott mindenki, aki nem marad meg abban, amiről megvan írva a törvény könyvében, hogy azt kell cselekedni. Az pedig nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazul meg Isten előtt, mert az igaz ember hitből fog élni. A törvény pedig nem hitből van, hanem aki cselekszi, az fog élni általa. Krisztus megváltott minket a törvény átkától úgy, hogy átokká lett értünk, mert megvan írva átkozott, aki fán függ. Azért, hogy Ábrahám áldása Jézus Krisztusban a népeké legyen, és hogy a lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Testvéreim, emberi módon szólok. A megerősített végrendeletet, még ha emberi is, senki sem teheti érvénytelenné, vagy nem tolthatja meg. Az ígéretek pedig Ábrahámnak adattak, és az ő utódainak. Nem így mondja az írás, és az ő utódainak, mintha sokakról szólna, hanem csak egyről, és a te utódodnak, aki Krisztus. Ezt pedig így értem. Azt a szövetséget, amelyet korábban megerősített Isten a 430 esztendő múlva keletkezett törvény nem teszi érvénytelenné, vagyis ez nem törli el az ígéretet. Mert ha a törvény alapján van az örökség, akkor már nem az ígéret alapján volna. Ábrahámnak viszont ígéret által ajándékozta Isten. Mi tehát a törvény? A bűnök miatt adatott, amíg eljön az utód, akinek az ígéret szól. A törvényt angyalok közölték közbenjáró által. Közbenjáróra nincs szükség, ahol nincs két fél, Isten pedig egy. A törvény tehát az ígéretek ellen van. Szó sincs róla, mert ha olyan törvény adatott volna, amely képes életet adni, valóban a törvény alapján volna a megigazulás. De az írás mindenkit bűn alá rekesztett, hogy az ígéret a Jézus Krisztusba vetett hit alapján adassék azoknak, akik hisznek. Mielőtt pedig eljött a hit, a törvény őrzött bennünket, egybezárva az eljövendő hit kinyilatkoztatásai. Tehát a törvény nevelünk volt Krisztusig, hogy hit által igazuljunk meg. De utána eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve, mert mindnyájan Isten fiai vagytok, a Krisztus Jézusba való hit által. Aki Krisztusba keresztelkedtetek meg, Krisztust öltöttétek magatokba. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztuséi vagytok, akkor Ábrahám utódai vagytok, és ígéret szerint örökösök. Sok kérdőn rám néző arcot látok, hogy miről is szól ez az ige. Talán első olvasásra nehezen érthető. Talán 5-6-8. Olvasásra is nehezen érthető ez az ige. Tudom, hogy sok olyan házi csoport van, aki a héten az összes lehetséges fordítást levette a polcáról, hogy újraolvassa, hogy egyáltalán megértse, hogy miről van itt szó, hogy itt mi ez az egész, amiről egyáltalán szó van. Tudom, hogy sokan úgy jöttek el, vagy úgy ülnek itt, vagy úgy nem ülnek itt, hogy az volt bennük, hogy hát ha ez a vasárnap ége, ebből tudja, hogy nem lesz semmi érthető üzenet, szóval el se jövök, vagy tehát ebből hogy mi lesz? Miért van egyáltalán ilyen ige egy vasárnapon? Tudom, hogy bonyolult, és tudom, hogy sokadik olvasásra is az. Mégis Isten szövetségéről szól ez az ige. Mégis beleillik a sorozatunkba. Mivel van itt összefüggésben? Szó van itt Ábrahámról, szó van itt Jézusról. Szó van itt ígéretről, törvényről, kegyelemről, megigazulásról. De melyik hogy függ össze? Szó van arról, hogy a törvény nem jó, de közben kell a törvény, mert az a nevelőnk Krisztusig. Arról is szó van, hogy a törvény nem rossz, szó sincs erről, de közben aki a törvény cselekszi, az átkozott. De hát ha átkozott, akkor a törvény mégsem jó. Most akkor jó vagy nem jó a törvény? Szó van arról, hogy meg fogunk igazulni, és hogy ígéretünk van erre az egészre. Gondolom, nem segítettem a kérdéseim feltevésével. De mégis az közös bennünk, hogy olvassuk ezt az igét, halljuk ezt az igét, foglalkoztunk vele talán a héten, tele vagyunk kérdésekkel. Miről szól ez az egész ige rész itt? Lépjünk most egy lépést hátrébb, és először azzal foglalkozunk, hogy ez az ige, miben keletkezett, mit jelentett akkor, hogy megérthessük azt, hogy nekünk ma itt gazdag réten, mit jelent a szövetség sorozatában ez az ige. Először lépjünk hátra, és értsük meg az igét. A mai Törökország területén járunk, annak is a közepén, itt van Galácia, amit Pál korában Galáciának hívtak. Ez egy terület. Pál a második missziói útján jár erre, és alapít egy gyülekezetet. És amikor elhagyja ezt a gyülekezetet, amit megalapított a társaival, akkor utána, nem sokkal utána, megérkeznek oda zsidó tanítók. És elkezdenek Pál után valami mást tanítani. Pál azt tanította, hogy a bűnbocsánat elnyeléséhez csak hitre és bűnbocsánatra van szükség. Ezek a zsidók tanítók jönnek, és azt tanítják, hogy ezen kívül arra is szükség van, hogy a törvény betartsd, cselekedd, és körül is metéld magadat. Tehát ahhoz, hogy keresztény legyél, arra is szükség van, hogy zsidóvá válj. És Pál, amikor leírja ezeket a bonyolult sorokat, akkor ezzel megy szembe, ezzel a tanítással. Ezt tisztázza, hogy mi a törvény, és mi a hit szerepe. És igaz, Pálnak nem volt annyi papírja, mint nekünk ma, nem tudott úgy gépelni, és ezért ő úgy dönt, hogy elég két mondatban kifejezni olyan bonyolult dolgokat, amihez nekünk két oldal se lenne elég. Ő leír két mondatban dolgokat. Köszönjük, Pál. Mi mégis ma itt vagyunk, és ezt valahogy értelmeznünk kell. De ezért írja Pál ezt a részt. És rámutat arra a tévedésre, hogy a törvény nem elég ahhoz, hogy Jézushoz eljussunk. Ehhez illusztrációnak hozza Ábrahámot. Ezért van Ábrahám ebben az ige részben. Ábrahám annak a példája, hogy aki már a törvény előtt élt, az is hitből megismerheti Istent, az is követőjévé válhat. És ez illusztrációja, a példája annak, hogy zsidó testvéreim, nem csak a törvény által lehet megigazulni, nem csak azáltal lehet Istent megismerni, nem csak annak a követése és cselekedetei által lehet igaznak lenni Isten szemében. Tehát a törvény és a hit kapcsolatát tisztázza. Lehet, hogy még most is vannak, akik úgy ülnek, hogy jó, továbbra se értünk semmit. A mai igehirdetésben az lesz a célunk, amit talán a Galácia belieknek is egy fő kérdése volt, hogy miképpen lehetünk ennek a szövetségnek a tagjai, amit Isten ígér. Mi, gazdagrétiek, miképpen lehetünk ennek a szövetségnek a tagjai. A Galácia beliek miképpen lehettek ennek a szövetségnek a tagjai, amit ma úrvacsorában is újra meg fogunk kötni. Ez a kérdés merült akkor fel. És ehhez lesz ma három kérdésünk. Miért fontos egyáltalán a törvény? Miért fontos a törvény? A második, hogy milyen az, amikor a törvény alatt élünk. És a harmadik pedig, hogy milyen ígéretet ad Isten a törvény mellé. Kezdjük az első kérdéssel. Miért fontos egyáltalán a törvény? A legtöbben gyorsan válaszolnak erre a kérdésre, és kapásból azt mondják, hogy nem fontos. A keresztények azt mondják, hogy azért nem fontos a törvény, mert törvényeskedéshez vezet. Aki csak a törvényt tartja be, az törvényeskedni fog, ítélkezővé válik. A szekulárisabb társaink pedig azt mondják, hogy a törvény azért nem fontos, mert a mai világban mindenki maga dönti el, hogy mi helyes, mi helytelen, mit tegyek, mit ne tegyek. Mindenki maga dönt. Minden relatív, mivel pedig minden relatív, így a törvény is az, Isten törvénye is az. Nem mérce. Sőt, a szekulárisabb munkatársainknál, családtagjainknak ez kiveri a biztosítékot. Mi az, hogy a kereszténység ennyire intoleráns, ennyire maradi, hogy azt gondolja, hogy egy törvény alapján kell cselekedni, hogy ahhoz tartani kell magunkat, hogy azt kell cselekedni. Ez mennyire intoleráns felfogás, és mennyire le van maradva évszázadokkal kapcsolatban. Hogy gondolhatja azt valaki, hogy megmondja, hogy mi helyes és mi nem? A modern ember nevet azon, hogy Istennek törvénye van. De Pál azt mondja, hogy mindkét tábor téved. Tévednek azok is, akik azt gondolják keresztényként, hogy a törvény nem kell már törvényeskedő, és azok is, akik azt gondolják, hogy a törvény már nem érvényes. Ezt mondja a 24. és 23. versben. A törvény nevelünk volt. A törvény őrzött bennünket. A törvény egybezárt minket. Sőt, feltesz egy kérdést a 21. versben. Mégpedig ezt a kérdést. A törvény tehát az ígéretek ellen van? És azonnal válaszol is rá. Szó sincs róla. A törvény tehát Pál szerint kell. Hajlamosak vagyunk arra, hogy mi keresztényként az Ószövetséget, az ószövetségi részeket kicsit felülbíráljuk. Rengeteg értetetlen dolog van benne. Ott van a törvény is. És úgy gondoljuk, hogy mi már az új szövetségben élünk. Ránk az igaz, az kezdődött el, mi ebben élünk, ránk ez fontos. Az ószövetség az egy értetetlen rész, valamiért van, és egy ilyen kulturált eleganciával elviseljük, hogy valamiért van az ószövetség, nem foglalkozunk vele, toleráljuk, de igazából ignoráljuk. Mert mi az új szövetségben élünk, mi az új szövetség emberei vagyunk. Igaz, hogy a Biblia háromnegyede az ószövetség, de ezt mi elviseljük, itt toleráljuk, hogy hát ott van valamiért ez a nagy rész, nem tudjuk miért, és nem tudjuk miről szól, mi az új szövetség emberi vagyunk, azt néha olvassuk, de azért nem olyan gyakran, mivel nem értjük, és mivel tele van törvényekkel. Sokszor bennünk van ez a gondolkodás a Bibliáról. De a Biblia egy egész történet. A kezdetétől egészen addig, amíg Jézus újra vissza nem fog jönni. És ennek mi a részesei vagyunk. Ebbe beleillünk, és ennek a törvény is részese. Kultúránkban és kereszténységünkben is gyakori az az Isten kép, ami abból fakad, hogy a törvény lényegtelen. Ez az Isten kép a következőképpen jelenik meg. Isten szeretet. Isten szeret téged, mindenkit. Isten kegyelmes, és mivel kegyelmes, bármit csinálsz, Isten szeretni fog téged. Az ő kegyelme felülmúlhatatlan, betelíthetetlen. És ez igaz. Csak a baj az ezzel, hogy így mindenki mindig azt csinál, amit akar. Mert azt mondja, hogy Isten szeretete olyan végtelen, hogy azt csinálok, amit akarok, mert úgy is szeret, mert az ő kegyelmével úgy is elfogad. És ez az olcsó kegyelem. Hogy azt csinálok, amit akarok, mert Isten szeretete úgy is meg fog engem védelmezni. Ez az a szeretet, ami törvény nélküli. Amiben megvan Isten szeretete, de hiányzik belőle Isten törvénye. Mikor Isten Mózessel köt szövetséget, és a két kőtáblát odaadja neki a hegyen, akkor a következőket mondja. Az Úr, irgalmas és kegyelmes Isten, türelme hosszú, szeretete és hűsége nagy. Megtartja irgalmát ezer nemzedéken át, megbocsátja bűnt, hitszegést és vétket. Bár nem hagyja egészen büntetés nélkül, hanem megbünteti az atyák bűnéért a fiakat, és a fiak fiait is három, sőt négy nemzedéken át. Tudom, hogy nehéz, de figyeljünk. Isten irgalmas is, de büntet is. Ez a kettő egyszerre jelenik meg folyamatosan a Bibliában. Isten nem csak kegyelmes, de igazságos. Nem csak haragja, de szeretete is van. Nem csak türelmes, de igazsága is együtt jár folyamatosan. És ezeket nem lehet ignorálni. Ha ezeket külön vesszük, ha ezekkel nem törődünk, akkor egy fals Isten kép lesz előttünk, ami nem azt tükrözi, amiről a Biblia beszél. De a modern ember továbbra is nevet ezen, Nincs törvény, nem kell törvény, az megköt engem, nem tudok tőle szabad lenni. Nem lehetek az, aki akarok, nem tudok kibontakozni. Minek mondja meg nekem, hogy mit csináljak, amikor én magamtól is tudom, hogy mit csináljak. A Yale Egyetem jogi karának professzora Arthur Leff mondta a következőket. Egy nem hívő emberről van szó. Ha nincs Isten, és nincs Isten törvénye, akkor nincs semmi útja annak, hogy kiderüljön valaha is, mi a jogos és igazságos törvény. Azok számára, akik nehezen fogják fel elsőre felolvasott mondatokat, mint én is, azok számára felolvasom még egyszer. Ha nincs Isten, és nincs Isten törvénye, akkor nincs semmi útja annak, hogy kiderüljön valaha is, mi a jogos és igazságos törvény. Ugyanis mindig, ha valamikor oda megy egy gyerek, vagy egy felnőtt valahova, és azt mondja, hogy nekem elmond egy véleményt, és azt mondja, hogy nekem ebben igazam van, akkor a másik odalépett hozzá, és azt mondja, hogy igen. És mi alapján van igazad? Ki mondja ezt? Miért lenne igazad? És ilyenkor elkezdünk érvelni, hogy hát de ezért, de azért, de ezt gondolom, és azt gondolom. És a másik visszakérdezhet, igen. És mi alapján? Ez a te véleményed. Van az én véleményem is. A kettő egymás ellen. 50-50 százalék. Miért lenne neked igazad? Ha nincs Isten törvénye, akkor nincs igazi igazság ezen a világon. Mert minden szubjektív lesz, és minden etikai mérce relatívvá válik. Mindenki azt csinál, amit szeretne. Mert nincs egy mérce, ami alapján valami helyes, vagy nem helyes. És egészen 3 évszázaddal ezelőttig Isten ígéje egy szent dolog volt az egész történelem során. Ahhoz tartották az emberek magukat. Azóta viszont ez relatívvá vált. És persze azt mondjuk erre, hogy dehogy is, Áron. Ez nem így van. Mindenki egyetért, hogy ha az emberkereskedelemről beszélünk, akkor az helytelen. Ha az emberi rasszok megkülönböztetése igazságtalan. A civilek legyilkolása háborúban szörnyű. A környezetünk szennyezése végzetes hiba. De ott marad a kérdés. Ki szerint? Mi alapján? Mert van, aki úgy gondolja, hogy ez nem így van. Van, aki úgy gondolja, hogy a cél szentesíti az eszközt. Van, aki úgy gondolja, hogy ez belefér. Van, aki úgy gondolja, hogy oké, neki rossz, nekem jó, mert nekem lesz valami javam belőle. Mi alapján mondjuk azt ma, ha Isten törvénye nincs, ha nem fogadjuk el, hogy valami helyes, vagy helytelen. És a legtöbb ember erre csak nevetne. Nem kérdés, hogy ezek helyesek, vagy helytelenek. De pont az a baj, hogy a legtöbb ember csak nevet ilyenkor, és nem érvel. Nem azt mondja, hogy Isten törvénye alapján, amiben hiszek és bízok, ez helytelen. Hanem csak nevet, hogy hát ez helytelen, tudom magamtól. Nem kell ezt indokolni semmivel. Ugyanis a mai kultúránkban minden relatív, mindenki maga dönt. És itt lép be Isten törvénye. Isten törvénye utat mutat, mérce, őriző, nevelő. Amennyiben Isten törvénye viszont a számunkra, keresztények számára sem lesz lényeges, mert átléphetem, mert úgy van minden, ahogy én akarom, én döntöm el, hogy helyes, helytelen, csinálhatom, nem csinálhatom. Ha viszont ezt átlépjük, és Isten törvénye nem lesz mérce, akkor onnantól nincs megállás, mert minden relatív, és mindent mi döntünk el, hogy helyes vagy helytelen. Isten törvénye tehát lényeges, és erre mutat rá Pál. Nem elnyomni akarja, nem leváltani akarja, hanem azt akarja megmutatni, hogy mi ebben az, ami a hasznunkra van. A törvény tehát Isten teremtésének, teremtési rendjének, az ő szövetségének az alapja. Ez egy mérce, ez egy közlés, ez az, ami vezet Jézushoz is, ami a nevelő. Ezért mondja Pál a 23. versben, hogy őriz minket. Tudom, hogy nehéz ez az ige hirdetés. Tudom, hogy nehéz ez az ige. Mégis ez az ige benne van a Bibliánkban. Mégis Isten rendelte azt, nem én választottam, rendelte azt, hogy ez az ige ma itt legyen előttünk. Foglalkozunk vele, küzdjünk vele, legyen a miénk. Valamiért Pál arra is figyelmeztet, hogy már nem vagyunk a törvény uralma alávetve, sőt, törvény által senki sem igazul meg Isten előtt. Ha a törvény Isten teremtési rendjének a része, ha ez egy jó dolog, hogyha ezt tarthatnánk magunkat, ha ez mérce, ha előbb a Yale Egyetemnek ez a professzor, aki egyébként ateista, arra figyelmeztet, hogy Isten törvénye egy jó dolog, akkor ebből a csodálatosból hogy lesz az, hogy Pál mégis azt mondja, hogy ez átokva tud vinni, ha csak ezt cselekedjük. akkor miért van az, hogy Pál figyelmeztet, hogy a törvény nem minden esetben jó? Talán többek ülnek úgy itt most ezekben a sorokban, hogy olyan pedagógusa volt gyerekkorában, aki előszeretettel alkalmazta azt a módszert, hogy körmöst ad, hogyha valamit rosszul csinál. Talán többeknek volt olyan pedagógusa, aki nagyon-nagyon szigorú volt. Akinek minden órára mindenkinek kész volt a házia, azért, mert féltek attól, hogy mi lesz, ha nincs kész. Akit olyan szigor vett körbe, hogy amikor megjelent a folyosón, mindenki haptákba vágta magát, figyelt nagyon rá, és egy rossz szót nem szólt semmikor, soha. És ennél az embernél mindig mindenki megtanulta a mércét, az ilyen pedagógusnál, az ilyen tanárnál, mert félt. Mert fél, hogy megszégyenül, ha nem tanulta meg, mert fél, hogy mi lesz, hogyha nem jól viselkedik, akkor körmöst kap. Az ilyen tanárt mindenki komolyan veszi, mert a szigor hat. Az ilyen tanár mellett mindenki mindent megtanul, de senki nem lesz jobb ember. Mert nem azért cselekszik, nem az a motiváció, hogy én meg akarom ezt tenni, hanem mert félek, hogy mi lesz a következmény. Ugyanígy van ez a törvénnyel is. Ugyanis a törvény csak egy jogi leírás lesz a számunkra. Ha elfelejtjük azt, hogy ez milyen csoda, hogy Isten miért adta, mi a rendelése ennek, mi ennek a mércéje, akkor mi marad a törvényből? Egy leírt szöveg, egy jogi paragrafus, amit vagy betartunk, vagy nem tartunk be. Egy üres szabályrendszer marad belőle. Amennyiben pedig nem látjuk, ezt addig egy fals motivátorrá válik a törvény, és mit ér el? Az, hogy egy dolog motivál minket. Hogy betartsuk a törvényt, hogy megfeleljek a törvénynek. És ebben az esetben az ember folyamatosan félni fog, hogy helyesen viselkedett-e, eleget olvasott-e Bibliát, eleget imádkozik-e, elég jól viselkedik-e Isten szemében, nem tesz-e valami rosszat, elég jól viselkedik-e a gyülekezetben, eleget vállal-e szolgálatot, eleget van-e itt, vagy túl keveset van-e itt. Eleget beszélget a többiekkel, vagy nem beszélget eleget. Eleget segít szeretett vendégségben, vagy bármilyen szolgálatban, vagy nem. Jó vagyok, vagy nem vagyok jó Isten szemében. Ebből következik ez a hozzáállás, hogy a törvényt már csak egy szabályrendszernek látjuk. Nem értjük az Ószövetséget, valamiért benne van a törvény. Oké, be kell tartani, megpróbálom betartani, folyamatosan újra, újra és újra csinálom, és elbukok benne. Mert csak törvényt látunk benne, nem Isten csodáját. Az ilyen ember folyamatosan félni fog. És elfelejti azt, hogy az igaz ember, az igaz élet eredménye a hitnek, nem pedig feltétele. Elfelejti azt, hogy a törvények származnak a hitből, és nem a törvényekből származik a hit. Elfelejti azt, hogy a törvények származnak a hitből, és nem a törvényekből származik a hit. És vigyük ezt közösségi szintre, vigyük ezt a gyülekezetünk szintjére, ezt a kérdést. Az a közösség, amelyik a törvény alatt él kizárólag, az egy kényszer közösség lesz, az nem lesz szabad az a közösség. Mert mindent azért tesz, mert valaminek meg kell felelni, mert jónak kell lenni, mert mit gondolnak rólam a többiek a gyülekezetben, mert jót kell cselekednem, jól kell viselkednem, kötelező jónak lennem, mert a törvények alapján ítélnek meg engem, mert belépek ebbe a terembe, belépek ebbe a gyülekezetbe, és azt érzem, hogy nem felelek meg ezeknek a törvényeknek. Azt érzem, hogy ez alapján fognak engem megítélni. És emiatt frusztrálódunk, és nem érezzük jól magunkat egy ilyen közösségben. Az ilyen közösség törvényeskedni kezd. Mert azt mondja, hogy ő jöhet, mert megfelel a hit szabályainak, ő meg nem jöhet, mert nem felel meg. Ő hiteles keresztény, mert ezt és ezt teszi, ő nem hiteles keresztény, mert ezt és ezt teszi. Ő hitelét vesztette, mert a törvény alapján nem felel meg. Az ilyen közösség rengeteg ítélettel lesz tele. És a legnehezebb ebben, hogy az ilyen közösségben mindenki azt mondja, és azt érzi, hogy Áron, de jó, hogy mondod ezt végre. Pont ezt élem meg. Hogy ebben a gyülekezetben, a gazdagréti gyülekezetben megítélnek engem. Törvényeskednek rajtam. Azt érzem, hogy meg kell felelnem. Azt érzem, hogy belépek, és ezek a szemek sütnek engem, és megvizsgálnak. És olyan érdekes, hogy Ezt könnyen észreveszünk, hogy a többiek mennyire törvényeskedik velünk, mennyire a szabályok elé akarnak minket állítani. De valahogy ez a gerenda, az így nem látszik így a szemünkbe. Tehát, hogy az így nincs ott. Szák az, mindenkinek van a többiek szemébe, aki ebbe a gyülekezetbe jár. De sajátunk béla nem veszük észre. Biztatásnak. Galatában sem volt ez másképp. Galáciában voltak olyanok, akik nagyon gyorsan és nagyon ügyesen meglátták azt, hogy a másik mit nem csinál jól. Pár fejezettel ezelőtt Pál odalép Péterhez, egy nagy apostolhoz, és azt mondja, hogy Péter, hiteltelen vagy. Ahogy te viselkedsz, és amit te mondasz, az ellentétes egymással. Ez képmutatás. Galácia beliek is nagyon ügyesen és könnyen észrevették gyorsan, hogy mi a másik hibája. De arra nem voltak gyorsak és ügyesek, hogy a saját hibájukat is megvizsgálják, hogy ők maguk mennyire törvényeskedők. És az ilyen közösség rendszerint elhatározza, hogy jó, erről most hallunk a mai igehirdetésben. Ez itt hangzik, ez az egyik üzenet. Akkor erre én most figyelni fogok. Én elhatározom, hogy soha többet ilyen nem leszek. Én nem fogok így cselekedni. Én elhatározom, hogy mostantól jobb leszek. De ezek az elhatározások rendszerint kudarccal végződnek. Miért? Mert újra cselekedni akarunk. Mert újra tenni akarunk. És ez az ige, bármilyen bonyolult is, elénk hozza, hogy átkozott az, aki csak cselekedni akar, mert nem tud megfelelni ennek a törvénynek. A törvény alkalmas arra, hogy nyilvánvalóvá tegye a bűnt, de nem alkalmas, hogy semlegesítse az ebből fakadó bűntudatot. Alkalmas arra, hogy megítéljen bárkit, de nem ad életet. Alkalmas, hogy teljesítményre sarkaljon, de nem alkalmas arra, hogy megnyugvást adjon a léleknek. Hogy te jó vagy így, hogy Isten elfogad, mert mindig újra és újra meg kell felelni valaminek. A törvény tehát Isten szövetségének alapja, mércéje és útmutatója, ami megőriz. De ebben önmagában senki sem igazul meg. Mindenki csak cselekvésre késztet, és ezzel átkot veszünk magunkra, ha újra csak cselekedni akarunk, hogy megfeleljünk egy ilyennek. És itt jön az igehirdetés végén egy ígéret, ami hangzik. Mégpedig ez a 25.-26. versben. De miután eljött a hit, többé nem vagyunk a nevelőnek alávetve. Többé nem vagyunk a törvénynek alávetve. Mert mindnyájan Isten fiai vagytok a Krisztus Jézusban való hitáltal. És itt érkezünk el a harmadik és egyben utolsó, legrövidebb kérdésünkhöz. Milyen ígéretet ad tehát Isten a törvény mellé? Az ígéret a 28-29. Versekben van, és méghozzá így hangzik. Krisztusban tehát nincs zsidó, sem görög, nincs szolga, sem szabad, nincs férfi, sem nő, mert ti mindnyájan egyek vagytok, ti mindnyájan egyek vagytok Krisztus Jézusban. Ha pedig Krisztusai vagytok, akkor Ábrahám utódai, és ígéret szerint örökösök vagytok. Az nyilvánvaló, hogy törvény által senki sem igazol meg. Jézus már átokká lett értünk, ott van Pál mondataiban. A lélek ígéretét hitáltal megkapjuk. Az lehet Isten szövetségének a tagja, aki meg tudja látni ma azt, hogy a törvény és a hit párban járnak. Egyik sem elhagyható a másik mellől. Ha az egyiket elhagyjuk, akkor olcsó kegyelem lesz. Ha viszont a másikat hagyjuk el, akkor csak törvényeskedés marad. Azt tud Isten szövetségébe belépni hitáltal, aki meglátja, hogy Isten szövetségének az a lényege, hogy ez a kettő együtt jár, mert ez a kettő megvizsgál minket. Ne vádoljuk magunkat, nem éregessük magunkat, hogy megfelelünk vagy sem. Ne vádoljon más sem minket, hogy megfelelünk vagy nem ebben a gyülekezetben. Azért ne, mert ezt az átkot nekünk nem kell már hordoznunk. Ezt az átkot Jézus magára vette. A fán függött, ahogy írja Pál is. Eljött és azt mondta, hogy ez az átok mind rajtatok lenne gazdagrétiek, Galácia beliek, mindenki a földön. De én eljöttem, hogy ezt az átkot magamra vegyem azért, hogy nektek hitből örökségetek legyen. És emberi módon szólok, ez egy olyan végrendelet, amit nem lehet megmásítani, ezt mondja a 15. versben. Ehhez se hozzáadni nem lehet, se elvenni nem lehet. Jézus Krisztus úgy vállalta ezt az átkot, hogy ezt nem lehet megmásítani. Ezt a szövetséget ő adja, és biztosítja. Erről győz meg minket. Pál nagyon jól megtanulta Jézustól azt, hogy a törvény abszolút követelményeket tart, és ezt mindenkit meg fog ölni, ha ez alapján akar élni. Szeptember eleje óta hallgatjuk Isten igéjét. Vagyunk benne ebben a sorozatban, hogy Isten szövetsége mit jelent. De ennek a szövetségnek csak úgy lehetünk részesei, ha megértjük és megéljük azt, hogy mit jelent ebben az úrvacsorában, és mit jelent az, hogy Isten szövetsége a törvény és az ő szeretete egyszerre hit által. Ma itt az úrasztalánál a szövetség megújítására kerül, és kerülhet sor. Erre hív minket Isten, ezt a szövetséget adja, mert ő már elküldte a fiát, ő ezt a szövetséget kínálja, ő megkötötte, és hív minket ebbe a szövetségbe, hogy legyünk ennek részesei. Az úrvacsorában pont azt élhetjük meg, hogy hit által lehetünk egyek. Miért lehetünk egyek? Mert a feltámadott Krisztus mondja ezt, aki legyőzte a halált, aki legyőzte ezt az átkot, aki magára vette, aki nem vádol többé. És értjük? Érezzük ezt az ígéretet? Hogy azt mondja a végén, hogy ti, akik itt vagytok, mind különbözők vagytok, de Krisztusban egyek vagytok. Ahogy ide kiálltok az úrvacsorába, ahogy közösen vesszük az úrvacsorát, Krisztusban egyek vagyunk, nem magunk miatt. Nem azért, mert cselekedjük a törvényeket, hanem hitáltal, Krisztus miatt egyek lehetünk. Amen.